Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Mai vendégünk Kenzler Marci, a Partizán kommunikációs vezetője, reklámszakember és grafikus. A mai témánk pedig az, hogy hogyan is néz ki vizuálisan egy kampány. Természetesen az aktualitásokról is szó lesz. Kezdünk! Szia Marci, és szia Piri! Köszönjük, hogy eljöttetek. Kezdjük akkor az országos...
Szia Kamilla!
Kezdjük akkor az országos aktualitásokkal. Ugye hétfőn előálltak a Tisza jelölt jelöltjei. Ez egy elég hosszadalmas folyamatnak az eredménye. Többször is ki lett tolva a határidő. És ezzel kapcsolatban van ugye két élő olvasat. Azaz, hogy ez egy eléggé esetlen folyamat volt, és ez tulajdonképpen nem sikerült annyira professzionálisan lehozni a Tisza pártnak. A másik pedig az, hogy talán pont ez az elnyújtott folyamata az, ami miatt most ilyen sokat beszélünk erről, mindenki ez iránt érdeklődik, és nagyon hosszasan uralja a hírfolyamokat. Ti hogy látjátok?
Egyrészt szia Kamilla, szia Marci, és először van a stúdióban egy kutya vendégünk, ott a Piri, ami szerintem egészen különleges, ugye a 70x. adásban. Kicsit a jelöltállításról beszélve, szóval, hogy milyen lesz a politikai eredménye, azt még most még nem lehet látni. Azt lehetett látni, hogy ugye tudtuk is, hogy a Fidesz egy nagy offenzívára készül, és lényegében szerintem a Trump látogatástól kezdve talán hétfőig vissza tudta szerezni a közbeszéd formáló erejét. Én 23-át külön kezelném, szerintem ott nem, de hogy amikor sokszor beszéltünk, hogy meg kell nyernie minden napot akár duplán, szerintem a hétfőig terjedő időszakban valószínűleg több napot nyert meg, mint amint a Tisza. Ez a helyzet. Hogy ennek mi az eredménye, lesz-e szignifikáns javulás az ő számaikba, az meg egy másik kérdés, azt meg fogjuk majd látni. Az, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt a Tisza életébe, azt sokszor elmondták. Az, hogy egy pár személyes pártból lett egy sok-sok szereplős párt. Ugye a sokat látott Deák Dániel szakértő egy az interneten is keringő videóban elmondta, hogy nem is lesz ilyen. Lényegében az egész kormányzati propaganda, média arra készült, hogy nem, ez meg se fog történni, el fogják halasztani, nem tudom, jövő májusra. Megtörtént. Hogy ennek mi a közbeszéd formáló ereje, azt meg fogjuk látni a következő időszakban, az látszik a mostani számokon, hogy azért az elmúlt pár napban lényegében az ország közvéleménynek egy nagy része erről beszél, ha politikáról van szó. Tehát ilyen szempontból ez sikeresnek mondható idáig.
Az Öt című műsorban Kócián Péternek volt egyébként egy elég izgalmas szempontja szerintem a jelölt állítással kapcsolatban. Ez pedig az, hogy ugye itt most hármas csoportokban látjuk a különböző körzetekben a jelölt jelölteket, és ugye a végén egy lesz a győztes, és ez azt jelenti, hogy 105-ször két bukás is lesz ebben a rendszerben, ami azt jelenti, hogy 105-ször két ember fogja azt érezni, hogy most valami nem sikerült, és a szervezetnek ilyenkor feladata az, hogy ezek az emberek ne kedvtelenedjenek el, maradjanak ott, és ugyanúgy tegyék bele a politikai munkát, és hogy ez egy kihívás lesz, és hogy erre vajon gondolni fog-e a Tisza párt. Ti mit gondoltok erről a szempontról? Nekem ez különösen érdekes volt.
Én nem tudom, hogy nekik házon belül hogy kell ezt rendezni, de szerintem van ennek egy tök pozitív olvasata, és én ezt ajánlanám a 2x105 embernek, hogy tulajdonképpen az történt, kiálltak ezek a jelöltek, meg fognak versenyezni fognak egymást, és lesz egy nyertes. De akik nem nyertek, ők is el tudják azt mondani, hogy ebben részt vettek, ez egy demokratikus folyamat, és ez egy győzelem, és ezt fel tudják mutatni a Fidesz-szel szemben, ahol nem így néz ki egy jelöltállítás. Szóval én ezt tudnám nekik javasolni, hogy...
Milyenkor egy...
Megérhetik így, bocsánat.
De szerintem az első dolog az, hogy akik kiállnak egy ilyen versenybe, azok azért nagyon komoly dolgot tesznek. És szerintem azt pontosan tudták az elejétől fogva, hogy mi vár rájuk. Hogy mi vár rájuk, arra ugye készült már nagyon régóta a Fidesz, hogy akkor levadásza őket, mindenki izította a telefonokat, stb. És az a kérdés, hogy ha valaki belemegy egy ilyen folyamatba, akkor tisztában van vele, hogy lehet, hogy nem ő fog nyerni, de amit csinál, amit mondtál te is, az mennyire fontos. az ellenzék számára. És szerintem ez a nagy dolog, hogy, és ugye, ugye sokszor beszélünk, hogy, hogy itt a vétóban, most nem tudom, lassan 73. adásban, hogy ez egy aszimmetrikus helyzet, egy verseny, amiben van bárki, aki a Fidesz kihívója. Ez is egy aszimmetrikus verseny, hogy hogyan lehet behozni a politikába olyan embereket, akik minden elvárásnak megfelelnek. Elvárás legyen az, amit a Tisza párt, az ellenzék akar, és elvárás most ebben a szempontból, amit a, amit a Fidesz rájuk projektál, szép magyar szóval, vagy inkább, hogy meg fogja őket keretezni. Szóval az a kérdés, hogy ebben a keretezési versenyben, ugye a Fidesznek az az egyik fő tulajdonsága, mint nagy párt, hogy bármi történik, bármilyen új helyzet van, akkor a sajátjainak, meg egyébként a közvéleménynek megpróbálja ezt előre megemészteni, előre értelmezni, hogy mit kell látnia. És ugye neki nincsen más ebben a szempontból feladatuk, az ő saját stratégiájuk szempontjából, hogy azt akarják bemutatni, hogy ezek alkalmatlanok, hülyék, régiek, nem újak, nem fiúk, nem lányok, most csak mindenféle olyan dolgot, amit ő megpróbálja megemészteni előre a saját szavazóinak. A másik pedig azt akarja megmutatni, hogy ezek újak, és ezek egy újdonságot hoznak a politikába. Hogy melyik keretezési verseny fog győzni, az egy, az, ahogy mondom, a jövőnek a kérdése, de aki ebben részt vesz, az mindenképpen egy olyan demokratikus folyamatban vesz részt, ami nagyon régen volt, vagy akár nem is volt, annyira, nem is volt még a magyar politikában. Szóval ennyi ember, új ember, hát a rendszerváltáskor tudott belépni a magyar politikai életbe. És mondom még egyszer, szóval ez egy ilyen keretezési verseny, látszik az, hogy a Fideszre nagyon készült, a Fidesz holdudvara is nagyon készült, a Fideszhez nem köthető, de mondjam, az ő érdekeiket képviselő szervezetek nagyon készültek, és most vannak ebben, most vagyunk benne ebben a folyamatban, hogy akkor kinyeri meg a keretezési versenyt, és láthatóan azért nehezebb fogást találni rajtuk, mint amennyire ők ezt először gondolták.
És akkor beszéljünk egy kicsit a hétvégéről is, szerintem a győri eseményekről, ahol egyszerre volt mindkét politikai tábornak egy gyűlése, és ez szerintem azért is izgalmas, mert látvány szinten is nagyon, nagyon más volt a két rendezvény. Ugye a Fidesz most már ezt a korábban úgy neveztük, hogy ültetett diszkószerű történetet ismétli meg folyamatosan a DPK-k és a HK-s rendezvényeken, és ezzel szemben a Tisza párt egy szabadtéri rendezvényt tartott. Igazából mi ennek látjátok ezt a két rendezvényt egymáshoz képest, és hogyha ez hosszú távon is így marad, ez a különbség, amit látunk, ez mik ennek az előnyei az egyik tábor és a másik tábor szempontjából?
Nagyon jó, hogy behoztad ezt a diszkót, én nem becsülném alá a hangos zene és a villódzó fények hatását, és szerintem mindkét tábor, mindkét rendezvény hozta a kötelező. Szerintem nem teheti meg a DP-k, nem teheti meg a Fidesz, hogy nem mutat ekkora erőt, hogy nem csinál meg mindent ennyire csillogóan. Ez egy csodálatos show műsor a maga nemében. Filmvetítés van, interjú van, koncertek vannak, több helyről tűnnek föl a hosszok, szóval ez nagyon ki van találva. Én nagyon szeretem az amerikai kosárlabdát, és hát februárban van egy ilyen gála meccs, egy teljes hétvégén az ilyen, és legalább ennyire menőre meg van csinálva. És ez tökéletes ellenpontja annak, amit meg a Magyar Péterék csinálnak köztéren. Ők meg, ha lenne pénzük ilyet csinálni, akkor se tehetnék meg, hiszen ők a kihívók, ők mennek szembe valamivel, ami már működik, ami egyébként szemfényvesztő és vongyrázó.
Na most az a kedvenc témám, most megint elmondom, szóval, hogy elnézést a nézőkért, vagy a nézőktől, szóval, hogy ez a DPK rendezvény, ugye az azért különleges jelenség, mert hogy nem a Fidesz párt az, aki ezt szervezi, hanem egy olyan alapítvány és egy non-profit Kft., amik egyébként elméletben semmi köze nincs a Fideszhez, de mégis ugye hát látjuk, hogy Fidesz rendezvényeket szervez, hogy ennek mi a párt törvényt, illetve különböző finanszírozási és burkolt pártfinanszírozási kérdéséről sokat beszéltünk, de azért ne felejtsük, hogy ez megint ez történt. Tehát amit mondtál, hogy óriási nagy pénz, óriási nagy só, ugye ki kell bérelni azt az arénát, be kell szerelni azt a rengeteg mindent, oda kell vinni a rengeteg fellépőt, és hogyha mindenki ingyen lép fel, meg mindenki, akkor is egy a Fidesztől független entitás szervezi. Ezt sose felejtsük el. És az, hogy az egésznek milyen a hangulata, ugye sokat beszéltünk erről, ugye most kicsit más volt a formátum, mert ugye most kérdezték Orbánt egy interjúban.
Váci Gergő készített egy interjút.
Hát ezt nem tudom, ez interjúnak hívnám-e, de mondjuk egy beszélgetést, egy kedves beszélgetés. Bár
nagy visszhangja volt ennek a beszélgetésnek egyébként.
Hát az látszott, hogy a helyben ülő digitális polgárok még ezt a fajta kérdéseket is, tehát a kérdésekkel zavarták a miniszterelnököt. Ez az egyik. A másik, ami a politikai stratégiai része, az, hogy látszik az, ami egyébként tök érdekes módon 4 évvel körülbelül ugyanekkor történt, hogy Orbán Viktor elkezdett egy picit középre beszélni. Tehát abból, amikor a lapáttal, nem most nem a lapáttal, hanem abból a partissal veri le a harcosok klubja ezőtáborba, a Poloshoz és ott poloskázik, most ebből megpróbál átmenni a szemünk láttára a jóságos nagypapa szerepbe. 4 évvel ezelőtt a kampányban, amikor azt végigkísértem egy másik műsorban, akkor pont körülbelül ilyenkor kezdődött el az folyamat, hogy ő átment ebbe a kádári, jóságos kádári nagypapába, akkor éppen legót vitt a puttonyába, és minden gyereket megsimogatott, és megjelent ez újra, hogy ő a nagypapa, ő tudja, hogy mit kell tenni, megjelennek az unokái és a Facebookon, a mostani kommunikációban, tehát megpróbál kicsit középre menni. Ennek több oka lehet. Az egyik oka az, hogy az látszott talán korábban is, hogy ez nagyon agresszív, nagyon komfortatív Orbán Viktor, az nem annyira nagy szavazatszerző képességgel bír azok közül, akik elmentek tőle. Ez egyik. A másik pedig az, hogy ugye van ez a középre zárás, hogy akkor minél több embert megpróbálja megszólítani. Ennek látjuk az egyik ilyen fejleményét. A másik az, hogy ez ugye, és amit te is mondtál, szerintem, tehát hogy tökéletes pandantja a két rendezvény egymásnak. Az egyik egy zárt körben van, amit mondtál, csillogó, villogó, kusosségek között, mondom, még ezt, hogy ki fizeti, az egy másik kérdés. Bocsánat, mi fizetjük, csak hogy milyen áttétel. És ugye az látszik, amit sokat beszéltünk itt a vétóban, hogy ő a Fidesznek az a stratégiája, tehát hiszem több stratégiája van, az egyik ilyen stratégiája az, hogy most ugye ebbe a békeháború kérdéskörre tesznek fel mindent. És erről beszélnek, és az egésznek ugye e köré van szervezve. A másik oldalon meg ugye ugye ki van az utcán, azt mutatja, hogy egyébként 24 júniusáig egy full fideszes városban lehet egy olyan rendezvényt szervezni, ahol egyébként utána a Fideszt megbújtató Pintér Bencével is találkozott Magyar Péter, ahol rengeteg ember van, és ott lehet, tehát hogy ők nem félnek semmitől. És sokkal beszédesebb volt talán a DPK-t megelőző este, amikor ugye azt lehetett látni az interneten, hogy fekete kordonal van körülvéve az egész terület, fel vannak szerelve mindenhova térfigyelő kamerák, és ezzel szembe próbálja a Tisza meghatározni magát. Hogy ez a párhuzamosan menésnek mi lesz az eredménye, azt szerintem majd a következőnél szerintem jobban lehet látni. Mindenesetre az látszik, hogy iszonyú erővel készült Orbán és Orbánék is erre a találkozóra. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem volt ez a dolog kitalálva, hogy nem volt ennek meg koreográfálva, és azt se lehet mondani, hogy félváról van ez az egész kérdés részükről véve. És az, hogy ők ezt az árasztásos módszert alkalmaznak, egy picit, csak egy másodpercet, hogy mondjam ezt, hogy beszéltünk erről itt is, lehet, hogy amikor éppen azon a korcsulai, vagy nem tudom melyik szigeten, tehát a korcsulai más volt, amikor a magárepülős, mindenki maga fizette a repülőjét, stratégia megképződött, ugye az oroszlán, aki magyar zászló, hogy trikolorba...
Győzelmi terv.
Abban az egyik, szerintem nem láttam ezt a tervet, de hogy abban az egyik fejezet biztos az, hogy árasszák el a magyar nyilvánosságot megás nélkül a saját kontentjükkel. Ha ránézel arra, hogy milyen kontentgyártásban és ilyen mérgezésben, meg árasztásban van a Fidesz média gépezete, akkor azt látod, hogy lényegében 2 percenként gyártanak valamit különböző platformokon, és ezzel régen meg akarják fullasztani a magyar nyilvánosságot. És ezt csinálják. Szóval ez a dolog láthatóan működik, bedobnak valamit a tetején, és kijön 166 féle különböző módokon. Ez szerintem ennek van egy ilyen vas ereje. Hogy ennek aztán mi a hogy a társadalom megmozdul-e erre, és tudnak-e feljebb jönni a kutatásokban, vagy legalábbis szignifikánsan tudnak-e feljebb jönni, szerintem ez a következő 1-2 hétben ki fog derülni.
Én azt, ameddig ezt folytatják, ameddig egy DPK rendezvény így néz ki, szerintem azzal folyamatosan a Tiszát segítik.
Miért?
Hiszen az van, hogy ugye teljes pandantja egy tiszás rendezvény, és ez a kontraszt szerintem egy olyan kontraszt, ami kívánatos Magyar Péternek, hogy ez látszódjon. Ott van a rongyrázás, itt meg a normális emberek, akik összegyűlnek egy téren, és meghallgatnak három beszédet. Miközben bent a stadionban pedig az történik, hogy nem tudjuk, mi történik, mert folyamatosan zúg a zene és villognak a fények. Szóval ott, mintha valamit el kellene takarni, vagy ki kellene tölteni a kínos csendeket ezekkel a hatásokkal, míg mondjuk a tiszás rendezvény az egyel valódibbnak tűnik.
De akkor szerintem térjünk is rá a mai fő témánkra, ami ugye tulajdonképpen a szószoros értelmében az, hogy is néz ki a politika. És ezen a ponton szeretnék elnézést kérni azoktól a nézőktől, akik podcastként hallgatják ezt az adást, ugyanis nehéz lesz a látvány nélkül értelmezni azt, amiről most beszélgetni fogunk. Szóval beszélgessünk a különböző választási plakátokról szerintem, és menjünk is vissza 1990-be. Azért akkor abban az időben még egy kicsit talán más volt a plakátok szerepe, mint ma, és megnézzük azt, hogy mennyire professzionalizálódott ez a műfaj. Mind a hárman hoztunk úgynevezett kedvenc plakátot, vagy ha nem is kedvencet, de olyasmit, ami számunkra emlékezetes. Én az 1990-es Fidesz plakátot hoztam, a Tessék választani, ami szerintem azért nagyon izgalmas, mert egyszerűen nagyon sok mindent jelent ez a plakát szerintem. Van egy olyan üzenete, hogy provokatív, hogy vicces, hogy egy kicsit leegyszerűsítő, de hogy egyébként emellett az üzenet az világos, és egyébként ami számomra még egy kicsit ilyen érdekes felfedezés volt benne, hogy azért áttételesen egyébként van ennek a plakátnak egy homofób üzenete, az nem tudom, hogy az akkori kontextusban így volt-e.
Ó, nem voltak ilyen bókok, mint te.
De minden esetre érdekes szerintem ez a plakát, vagy egy ilyen jó, számomra egy ilyen jó lenyomata a kornak.
Bocs, mielőtt még a szakember elemezi, csak egy mondatot erre, hogy ugye itt az, tehát a Szovjetunió és csatósunknak vezetőinek csókja, ugye ez a kommunista csókot szimbolizálta.
Jót,
ami azt jelentette, hogy az elvtársak egymással így köszöntek, tehát ennek akkor semmifajta homofób üzenete nem volt, vagy lehet, hogy tehát, hogy
a hatásban egyébként ezzel egy kicsit játszottak, én azt nem tartom, mármint akik a plakátot készítették, azt nem tartom teljesen elképzelhetetlennek.
Igen, ugye, vannak az elvtársak, és vannak ugye a magyar fiatal pár. De most hogy csak van?
Hát igen, nehéz ennek a plakátnak a vizualitásáról beszélni, hogy valójában a vizualitás hiányáról érdemes beszélni. Ez pontosan azt tudja, mint ma bármilyen internetes mém, tehát annyira esztétikus, vagy annyira szép, vagy annyira van kitalálva. Itt van egy ötlet, egymás mellé téve ezt a két csókot. Egyébként csodálatos, nem kell túlmagyarázni, és most valószínűleg ez a legjobb plakát, amit ma egyébként látni fogunk a beszélgetésünk alatt, és akkor emellé tennék egy másikat, ezt talán te hoztad, Bálint, az MDF 90-es plakátját.
Az egy klasszikus, ugyanaz a helyzet, ugye ott egy szovjet katona, vagy valamilyen vagy tábornok távozik a Tovarisi Konyec című dolog, ugye ez is egy ikonikus dolog, ikonikus képe a rendszerváltásnak.
Ugye ami nagy különbség a kettő között, hogy ezt egy grafikus művész, Orosz István tervezte, csodálatos a kivitelezés, de közös az előző plakát is a között, hogy csodálatos az ötlet is, hogy bár még itt van nagyon közelről látjuk a tarkóját, de ugye már nekünk háttal van, szóval elfelé megy. Ebből látszik, hogy ha nem lenne jó ennek az ötlete, teljesen mindegy, hogy grafikus művész rajzolta volna vagy sem, nem működne. Úgyhogy, és ez a fajta kreativitás, hogy ez a fajta ötletközpontúság egyébként folyamatosan fog eltűnni, ahogy haladunk előre időben. Lesznek kivételek, arról is majd fogunk.
Bocs, én annyit, hogy mondjak erre az MDF-es plakátra, ugye egy pont, itt meg az a mögöttes üzenet, hogy az elhízott, kövér, korrupt szovjetek, akiknek látszik a tarkóján a redő, és ők és vége van, és, ugye, és hogy menjenek el, és ugye ez a meta üzenete ennek, tehát nem csak az, hogy és ezért működik egyébként szerintem most is, és azért, mert hogy egyébként szép is, de maga szép a képvitelezése.
De egyébként a választók szempontjából számít az, hogy mennyire profi a plakátnak a kivitelezése, tehát laikus szemmel vajon mennyire lehet felismerni ezt a különbséget?
De 90-ben, amikor ezt először láttak az emberek, arra gondolsz, hogy akkor hogyan rezonáltak rá?
Igen.
Én pont azt akarom mondani, hogy szerintem nem számít a kivitelezés, ha az ötlet jó. Mm. És erre a példám, ha tessék választani, vagy bármilyen internetes mém, ami elkap valami olyan gondolatot, amit mindenki megért, vagy azért, mert vicces, vagy azért, mert húsba vágó, és nem fontos, hogy hogyan néz ki. Nyilvánvaló vannak helyzetek, amikor fontos, tehát nem szeretném elvenni a kivitelezés fontosságát, de ha az ötlet jó, akkor az másodlagossá.
És ugye azt mondtad, hogy egyre kevesebb lesz az ötletes plakát, ahogy haladunk előre az időben, de szerinted mi ennek az oka?
Bárcsak tudnám.
De várj egy picit, miért még tovább mennénk, hogy a 90-es harmadik ilyen ikonikus plakát, ugye az SZDSZ-nek volt a plakátja, ami ugye egy teljesen másik hangulatban van, ők a kormányzást a készülésnek a plakátja, ugye ő azt mondja, hogy tehát nincs rajta ilyen szempontból, ezen nincsen kép, ugye rajta van ugye az ikonikus tricolor madár, aki fölfele száll, és utána pedig jön már maga az a szlogán, ami azt mutatja, hogy azt akarja mutatni, hogy ők tehát tudják, merik is ezt, hogy meg fogják csinálni. Tehát ők egy teljesen másik hangulatban fordultak rá erre a választásra.
A műsor későbbi szakaszában akarunk arról beszélni, hogy egy arculat, vagy egy kampány, vagy egy párt arculata hogyan tud változást, vagy bátorságot kifejezni. Szerintem ez a plakát ezt mind tudja. Egy olyan megoldást alkalmaz, amit korábban nem láttunk, a többiek nem használják, nem használ képi elemet, ez egy tipografikus plakát. Én nagyon szeretem. Nagyon jó a szlogán, és azt mondták, hogy jó, akkor ezt toljuk telibe. Nagyon megkülönböztető, nagyon feltűnő, nagyon egyszerű, szerintem tök jól működik.
És egyébként borzasztóan jól lehet látni, hogy a három párt három fele fókuszálta az üzenetét. Tehát lényegében ez ilyen csodálatosan, és utólagosan persze mindenki okos, de akkor is ugye látsz, hogy a Fidesz nagyon rámegy erre a fiatalos, egy cezúrát húz a 90 előtt és 90 utáni világban, a Demokrata Fórum ugye az nagyon erre az antikommunista vonalban rakja, hogy vége van, menjetek innen el, és ugye az SZDSZ pedig ugye azt próbálja mondani, hogy őnála van a tudás, amivel majd magához tudja ragadni a kormányzás, mert ővel fel van készülve erre a késre. Szóval ilyen szempontból ez csodálatosan összefoglalja a rendszerváltásnak az üzenetét, vagy a pártos üzenetét.
Szerintem akkor a Bálint által hozott példán egy 2002-es Orbán Viktor plakáton keresztül tudjuk megnézni azt, hogy mennyivel romlott az ötletesség aspektusa. Miért hoztad ezt, Bálint?
Én ezt azért kedvelem ezt a plakátot, mert hogy, tehát nem az, hogy kedvencem, hanem most politikai mint eszközként nézek rá, hogy ugye ez az a választás, amit a Fidesznek a stratégiái félre értettek, és nagyon abban a hibába estek szinte bele, mint amiben egy 4 évvel korábban az MSZP-SZDSZ stratégiái, hogy azt gondolják, hogy elég az, hogyha azt mutatják be, hogy ami megvan, az csak tovább kell vinni, mint hogyha ma lennénk, és az, hogy folytassuk a megkezdett munkát. És ebben ugye egy nagyon-nagyon nyugodt, de kicsit olyan furán mosolygó Orbán Viktor miniszterelnök van, akinek hogy azt mondja, hogy te első a szó a második, tehát lényegében azt mondja, hogy ez a status quo, ami megvan, azt kell tovább folytatni. És ugye a megérni, ugye az van benne, hogy higgyék el, egy vasárnap délelőtt megér 4 nyugodt évet. Tehát annyira ragaszkodott, annyira biztosak voltak benne, és ez azért egy példa a rossz kampány tervezésre, mert annyira biztosak voltak benne, hogy az ő 4 éves eredményük akkor 98-2002 között az elég, hogy hát nem is mi jöhetne szembe, csak le kell hoznunk a minimummal, és meg tudjuk ezt a választást nyerni, és ez a félreértése. És ugye amiről majd biztos fogsz beszélni, de ami az én, ami nekem fontos, ugye plakátnak, ugye egy politikai plakátnak egy többfajta feladata van. Az egyik ugye az, amikor az embert nem ismerik, hogy megismertessen valakit, ugye ekkor már ugye Magyarország 99-99%-a tudta, hogy ki az Orbán Viktor, az ő nevét nem kell nagyban énekelni, csak oda kell írni, hogy ő a miniszter, vagy Magyarország miniszterelnöke. Ebben csak a miniszterelnök a lényeg, az, hogy neki mi a neve, azt mindenki tudja. És az egész igazából erre megy rá, erre a szlogenre, a tett az első, a szó másik, ebben a nyugodt, de mégis még használva a Fidesz szint, és ez a félreértése ennek, ez a szép ebbe a plakátba, abban a szempontból, hogy ez egy rossz plakát, mert valójában nyilván nem a plakáton múlott többek között, teljes egészében a választás elvesztése, de azon igen, hogy ők hátradőltek abban a kampányban, azt gondolták, hogy, nem, hogy az eredmények magukért beszélnek, és utána meg elkezdtek utána meg már csak kapkodni, amikor az első fordulóban ez látszott, hogy nem sikerül.
Tehát, hogy jól tükrözi maga a plakát, azt a hozzáállást, amivel nekiálltak.
Az egész egy olyan szín, ezt Marci biztosabban elmondja, az egész színválasztás, a hangulat, az a kormányzó pártnak a nyugodtságát próbálja mutatni, amiben nincs, ami a státusz volna a szeretete. Most nem tudom, hogy jól mondom el szerintem.
És valószínűleg ezért indokolt ez a fotóválasztás, vagy szerintem nagyon magabiztos embert látunk ezen a képen, már-már csibészesre húzott mosollyal, és...
Úgy is nyerek?
Hát kb. Uh-huh. És én nem vagyok benne biztos, hogy ebből a fotósorozatból ez volt a legjobb kép. Tehát uh-huh. Szerintem tudtak volna találni egy-egyel egyébként megnyugtatóbb, vagy bizalom gerjesztőbb képet. Én egyébként azt, hogy a szlogent így írták ki, én azt szeretem, ez nem egy konzervatív választás, talán még nehezebben is olvasható, mint hogyha egy szép betűvel kiírták volna, de ezt legalább még utal a Fidesz valamilyen arculatára, ami egykoron még volt, és majd talán látni fogjuk, hogy most éppen mi van vele.
De egyébként ugyanebben a kampányban elég emlékezetes anyagai voltak az SZDSZ-nek, azt is mindjárt láthatjuk a képernyőn. Ezek szerintetek miben jelentettek akkor újdonságot?
Abban, hogy a, tehát mindig professzionális emberek csinálták a pártoknak a kampányait, ez nem az volt, hogy akkor Orbán Viktor meg nem tudom, Dajcs Tamás elkezdtek rajzolni, és akkor lett belőle az, hanem mindig kreatív stábok voltak mellette. Ugye ki kell emelni ugye Vermeer Andrást, aki a egész Fidesznek a polgári Magyarország, és nem csak a filozófiai, egyszerűen kevésbé, de inkább a megvalósításának az átültetését levezényelte, hogy egy reklámszakember volt, ő kívülről jött, már komoly elismertsége volt, amikor beleállt abba a kampány tervezésbe, a 98-as kampányban, amit sikerült megnyerniük. Ugye ez is az ő terméke nem a legjobban sikerült, de hogy ugye a 2002-es választáson ráfordulva, akkor is azt mondja, hogy a kihívó szerepben lévő, mint MSZP, mint az SZDSZ komoly kutatásokat és komoly szakembereket bízott meg azzal, hogy akkor frissítsék a megjelenésüket és az üzenetüket megpróbálják átadni. És ebből a szempontból cezúra, hogy ez már egy abszolút marketing kampánya a szempontból, hogy itt már ügynökség van a politikai pártok mögött, akik aztán elkezdenek gyártani, megállásnak ötletelni és gyártani, és ugye az egyik ilyen szerintem ikonikus dolog az a 2002-es SZDSZ kampány, amiben az látsz, hogy ők tudták azt, hogy akkor már a nagyságuk már hát megkopott, de a választó polgárokra úgy próbáltak ráfordulni, hogy megpróbálták belőni azt a választói közeget, ami a liberális fiatalnak gondolt, vagy ez ilyenfajta vizuális viccekre fogékony emberek, és nekik kezdtek el nagyon-nagyon erőteljesen kommunikálni, mind szavakban, mind képekben, és ugye az a Haverok Buli Hunta című szerintem egy kifejezetten szellemes nyelvjáték, ugye ez már ennek is egy ilyen részlet, amit ugye tudja minden, tehát hogy aki valaki egy ilyen kampányt csinál, akkor azt tudja, hogy a huntát, mint kifejezés, azért nem, Magyarország nem teljes népessége ismeri, nem azért, mert, hanem azért, mert nem jön vele szembe, hogy ez mit jelent. De mégis, ugye ez egy fókuszált kampány, pont arra való, hogy halljad meg te, ugye ezt a politikában dog whistle-nek hívjuk, most nem fogunk meg itt van a kutya, de ugye pont annak, akinek be van így célozva.
Igen, itt egyértelműen bejönnek a reklámos logikák, olyan vizuálok, próbálnak összeilleszteni látszólag össze nem illő dolgokat, amiből lesz valami érdekes, emlékezetes. Itt ez a sampon, a Fanta. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez a fajta viccelődés nagyon jó ötlet, mert alapvetően nem ez volt az SZDSZ identitása. Uh-huh. És hogy egy kampány erejéig ilyet csinálunk, szerintem a megkülönböztethetőséget, a feltűnőséget és az azonosulást segíti, de abban nem vagyok biztos, hogy...
Lehet, hogy ez az a pillanat, amikor túlságosan tetszik a poén a tervezőasztalnál, aztán...
Ja, ez biztos, de hogyha van egy percnek, akkor odavasok valamit fel, hogy mindig a kedvencünk ugye az Örök Hétfő. Ugye 2002-ben az SZDSZ-nek a kampányában a négy fő szlogen, csökkentsük az adókat, egy kulcsos, 18%-os SZIA, rendbe tesszük az egészségügyet, több pénzt a kórházaknak, valódi egészségügyi reformot, megszüntetjük a kormányzati korrupciót, élünk a törvény erejével, megbecsüljük a tudást, diplomás minimálbér. Ugye ez 22 évvel ezelőtt volt, és ami az érdekes ebben, hogy akkor ugye nagyon támadták az SZDSZ-t, egyébként a Fidesz is, azzal kapcsolatban, hogy miért akarja megszüntetni a progresszív adózást. Ugye az SZDSZ akkor jött ebben a neoliberális gondolattal, hogy akkor legyen egy kulcsos adó, és aztán később ezt a Fidesz, vagy mondjam, magáévá tette. Tehát az SZDSZ ilyen szempontból nem csak Bóka Jánosban él tovább a Fideszben, hanem ebben a ügyben is. Bocsánat, azért mondtam ezt a Bóka János egy másodperc, tehát hogy az egyik ilyen keretezési probléma, amivel él, vagy keretezési kérdés, amivel él a Fidesz, hogy megpróbálja mindenkit, aki mondjuk új jelölt, valamilyen pártlogikába belehelyezni. És ugye most ez is zajlik, hogy akkor ki valakinek a testvérének, a hugának a nagynénje ott volt, amikor egy MSZP és ott volt a környéken. És mondom még egyszer, tehát hogy a jelen pillanatban a magyar kormányban van egyébként ez biztos múltan rendelkező miniszter. Ami fel semmi gond nincsen, miért ne lehetne, csak ugye ez valaki számában ez egy, hogy mondjam, egy szálka, a másik személy pedig deszka. A saját, hogy van? Igen. Bocsánat. Zárulja bezárva.
Jó, akkor folytassuk szerintem a nosztalgia partit, és menjünk hát 2006-ba. Ugye a 2006-os MSZP kampánynak egy emlékezetes momentuma, amikor egy panelházi méretű Gyurcsány Ferenc plakátot tapasztalhattak a magyarok, de ne erről beszéljünk most, hanem volt egy ilyen zöld plakátos kampánya az MSZP-nek, ami hát nagyon meglepő, vagy számomra meglepő, hogy ez akkor megtörtént, nagyon elkülönbözött attól, amit lehetett látni egyébként a 2006-os kampányban. Miért működtek ezek, ha működtek, szerintetek?
Szerintem egyrészt az újdonság ereje. Mm. Egyébként ezek esztétikus dolgok. Majd ki fogok kérni két grafikai anomáliára, ami nekem nagyon bántja a szememet. De hogy alapvetően, főleg ez a jó itt, osztozni jó, megcsinálom, ezek egyáltalán nem megosztó üzenetek, ehhez tök jól működő, emberi, azonosulható képeket tettek, letisztult, modern layoutokat látunk, szóval, és egyébként egy újdonság, tehát hogy ez valamit jelzett, valamiféle megújulást. Szerintem ezért működött, ugye ennek van egy fiatalosabb vonala, ahol ilyen nagyon közeli intim képeket látunk, vagy intim közelségben vagyunk, nem tudom ez mi, ez egy suttogás, meg egy chili paprika a szájban. Szerintem ezek tartalmilag már kevésbé azonosulhatóak, de önmagában szerintem a fiataloknak az a gesztus, hogy a politika kommunikálhat így is, hogy lehetnek ilyen képek, ez működött, és erről a kampányról egyébként találtunk egy tök jó elemzést Vasák Benedek írását a Substack-en, és ott ő eleveníti föl, hogy ebben a kampányban egyébként a CKM-ben volt egy CD melléklet, tehát tulajdonképpen összeállítottak egy playlistet.
Hát a Kamillára nézek, mikor fog megszólalni, mi elkezd énekelni. A buli színe.
És összességében szerintem az elmondható, hogy a fiatalok körében ez valószínűleg azért működött, nem konkrétan az üzenetek, hanem a gesztus, hogy ezt így is lehet csinálni, és ez valami új, olyan, amit még nem láttak. Egyébként, ha jól tudom, akkor ez nem választási kampány volt, hanem egy azt megelőző ilyen átpozicionálása az MSZP-re.
Ugye itt az történt, hogy ugye van hogy az MSZP-re, hát azért, hogy mondjam, nem a modernitás jut az embernek eszébe, de 2006-ban se az jutott eszébe, és ugye akkor jött ugye a Gyurcsány Ferenc, meg azt, hogy most revitalizáljuk, vegyük át a Blairi harmadik utas, egyébként ezek nagyon durván angol példákból jövő ilyen kreatívak, azok kicsit
inspiráltak.
Inspiráltak, így, de jó kifejezés. És azt próbáltak előadni, hogy, az, hogy, nem a, hogy nézd meg, hogy a szegfű milyen kicsi rajta, hogy nem a szegfű a lényeg, hanem az, hogy mi már tudunk, felnőttünk az új feladatnak, nyitunk ide-oda, használunk kreatív képeket, merünk változtatni, kisebbre rakjuk a magát a logót, és van egy üzenetem is, ugye üzenetük. És az üzenet, amit itt megpróbálnak megfogalmazni, az egyébként abban a szempontból sikeres volt, hogy 2006-ban az MSZP megnyerte a választást, és pont azt tudta elkapni akkor, ez az érdekes, hogy ugye jött az Orbán-féle rosszabbul élünk, mint 4 éve kampány, ami próbált azt mondani, hogy az a 4 év, amit a váltás kell, az rossz volt, az hibás volt, hogy nagyon deprimáló. Emlékeztek egy ilyen, vagy te emlékezel egy ilyen, te meg már láttad, egy ilyen öreg néninek a feje volt, aki nagyon szomorúan nézett bele a kamerába, hogy elvették a nyugdíját, tehát egy ilyen nagyon szomorú dologba, és erre volt a válasza az MSZP-nek, nem csak válasza, ez volt a kitalálása, hogy ők viszont egy nagyon friss, nagyon más kommunikációt próbálnak, hogy mondjam, a külsőségükben megmutatni a párból, és akkor abban a pár hónapban, ugye ez egy pünkösdi királysága volt Gyurcsány Ferencnek, azt tudtam mutatni, hogy ő a dinamikusabb ember Orbán Viktorral szemben. És amikor, ugye ezt sokszor beszéltünk, most nem is akarom ezt kinyitni, amikor volt ugye a kettőjük közötti vita, akkor pontosan még ebben is ez a vizuális kettőség működött, hogy a Gyurcsány magát oda pozícionált, hogy ő a jövő embere, ő a dinamikus ember, és az Orbán pedig aki a régi, a status quo-nak az ember. Szerintem valójában politikai teljesítményben, abban az egy momentumban, azt hiszem az egy siker volt az ő részükről.
Ami szerintem érdekes, és bármilyen politikai vagy kampányarculatnál egy érdekes dilemma, a nemzeti színek megjelenítése. Ugye ez egy piros-fehér-zöld plakát, nem véletlenül. Szerintem ez egy grafikailag egy nehéz feladat, mert az van, hogy a trikolor, az a zászlónk, az akkor trikolor, hogyha ugyanabban az arányban van a 3 szín. Ezt itt felborították, és nem tudom, hogy erről bárkinek egyébként a nemzeti színek jutnak-e eszébe. Egyáltalán nem, pedig ez volt a cél. És ezt egyébként látni több plakáton az elmúlt 30 évben is, hogy valahogyan játszanak ezek a színek arányaival, és soha nem működik, csak akkor működik, hogyha ez a zászló arányában van.
De bocs, most már erre ránézni, olyan, mintha túl sok lesz van a zöld a printerben, nem? Most így 18 év után, nem? Vagy 19 év után, nem?
A Blair kampányában lilára most.
De tudom.
Ez volt az ötlet, hogy akkor ez legyen zöld.
Hát ez a másolás volt.
Egy dolgot szeretnék még itt kiemelni, ami nekem nagyon bántja a szememet, aztán nem biztos, hogy ez bármit is számított. Van ez a kisgyermekes plakát, jó itt, és biztonság. És a biztonság egy olyan piros négyzetbe van beleírva, ami Lábújhegyen egyensúlyoz egy másik négyzetnek a sarkán. Ez azonnal bármikor leeshet, vagy orra eshet, semmiféle stabilitást, vagy biztonságot nem sugároz. Nekem ez egy furcsa választás. Ez egyébként a néző számára, vagy a választó számára így nem fogalmazódik meg, de van benne egy ilyen furcsa rossz érzés.
Valóban éve, fizikai képtelenség lenne, hogy ott egy pillanatra ott megállott.
Tehát az vagy mindjárt leesik, vagy leveg.
Hát leesett 3 hónappal később.
Igen.
Jó, akkor lépjünk át szerintem 2010-re, és nézzünk is meg egy Fidesz és egy MSZP plakátot. Szerintem nagyon durván érezni ezeken, hogy teljesen más világban, más időben készültek. Mire érdemes itt figyelni?
Itt szerintem akkor vitatkozni fogunk. Én ezt az Itt az idő változás Fidesz plakátot, ezt nem értem, emlékszem rá, de ez kicsit olyan, mint egy ilyen akkori Tumblr-es paródia, tehát hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy itt mi volt a gondolat. Egyébként érdekes mindkét plakátnál az időszak, ugye 2007-ben jelent meg az első iPhone, és az Apple operációs rendszerébe jött be nagyon és terjedt el a világon ez a skeuomorfizmus, az a fajta design irányzat, ami a digitális felületeken is, és mindjárt lesz ennek értelme, amit mondok, a digitális felületeken is próbálja az életet leképezni. Mindennek van tere, 3D-s, árnyéka van, csillog, stb. És egyébként ebben az időszakban lett a Fidesz logójára is került egy ilyen csillanás. Egyébként a mai napig vannak olyan Fidesz Facebook oldalak, akik ugyanezt a logót használják. És itt is ez látszik, itt is csillog, meg 3D-s a Fidesz logója, ami ezt később le is vették róla nyilvánvalóan, és egyébként az MSZP-s plakáton is látszik ez a fajta életszerűség, hiszen ez egy valódi tárgy, amire ráírták az üzenetet, szerintem ez egyébként sokkal jobban működik, és ez egy sorozat, és én ezt viszonylag szeretem, kivitelezésében lehetne jobb, de a Fidesz ezt nem érte, ezt a Word Art...
Oké, megpróbálom megmagyarázni, tehát csak egy mondatot még az MSZP-ről, tehát szerintem ennél, tehát itt látszik az, hogy itt ez már a vége volt, tehát a pártnak volt még talán pénze arra, hogy felbéreljen jó grafikust, meg hogy szerezzen plakáthelyet, ugye erre majd fogunk úgyis beszélni a plakáthelyekről, mint a magyar demokrácia egyik csodálatos ilyen megjelenéséről. De ugye nézd meg, és egy pillanatra, hogy ez a Tesszük, amit tenni kell című MSZP szlogen, tehát ez olyan, mint hogyha, szóval ez már a vég volt. És a másik, ugye a Fidesznek, amit mondtál, szóval a Fidesz úgy állt 2009-től kezdve, vagy igazából 2008-tól kezdve, hogy csak ne roncsanak valamit el, csak ne mondjanak valami rosszat, mert meg fogják nyerni a választást. És 2009-ben, ugye amikor lett az akkori európai parlamenti választás, akkor egy hatalmas felhatalmazást, vagy csak hatalmasat győztek, és abban az egy évben lényegében csak kötelezőt kellett hozniuk. És ez például az, hogy egyszerűen az volt, hogy le kell hozni ezt a kampányt valahogyan, ne legyen benne hiba, ne legyen benne probléma, és ez például az. Tehát itt ugye ez egy szófelhő, tehát van a remény, siker, együtt, biztonság.
Tehát egy biztonsági játékot.
Szerintem ennek a kivitelezése szerintem hiba, bár ez még nem...
De ez egy nagyon egyszerű helyzet, hogy nézve, hogy játszik a színekkel abban a szempontból, hogy van hogy a fehér az, amik a jó szavak, a változás, amit szeretnék elérni, és itt van az idő arra, hogy változás legyen. Tehát ez csak az, hogy ez egy call to action abban a szempontból, hogy mennyi lehet szavazni, már csak 5-öt kell aludni, és a Fidesz fog jönni. És ők ezt hozták be ezbe. Egyszerű, mint a faék, de hát a szempontból nekik ez jó is volt akkor.
Ezzel nem tudok vitatkozni, de nem tudok túllépni, hogy grafikus is vagyok. Szóval beszéltünk az elején arról, hogy ha van ötlet, akkor mindegy a kivitelezés, lásd internetes mémek, hogyha nincs ötlet, akkor legalább nézzen ki jól. Ebben ugye se ötlet nincs, se nem néz ki jól,
igen, de
értem, hogy ez egy
kockázat. De itt az idő volt itt a lényeg. Szóval amikor az volt az üzenet, hogy eljött az, amire mondjuk a fideszes tábor, ami akkor azért egy masszív tábor volt 2008-2009 óta várt, és most van áprilisban az idő, amikor meg kell szavazni a változást. És amikor rámegyünk arra a nagy plakátra, ami az első ilyen igazán Orbán plakát volt, ami nagyon hasonlít egyébként a mostani kommunikációra, ugye akkor is azt mondja, hogy itt az idő Magyarország, nincs benne semmi, a neve
sincsen. Igen, nézzük is
a neve sincsen felírva, tudja mindenki, hogy ő Orbán Viktor, ugye ha elkezdi használni tudatosan, amit mondtál, a trikolort, mint színeket, és az ő arca van rajta, hogy ő tudja, hogy merre kell menni. És az van a multireklám felirat, de az most mindjárt még, és valami szép pályaudvar előtt van ez a kép, tehát az itt az idő, és ennyi volt az üzenet akkor.
Igen. Miközben ez a plakát grafikai értelemben ez egy profi munka. Tehát ez minden tekintetben egy ilyen peak konzervativizmus, olyan betűt választottak, olyan elrendezést választottak, ott vannak az ászlók a háttérben, és ugye emellé tenni ezt a Word Art-os cuccot, ezt én nem teljesen értem. Szerintem ez egy tök jó plakát, ami nekem egy furcsa választás, fotóválasztás itt is, hogy azért szoktuk azt mondani, hogy a szemkontaktus az tud fontos lenni, majd meglátjuk ennek a pandantját, Mesterházi Attilát, talán az a jobb, ha ott nem lett volna szemkontaktus.
Bocs, szabadat ne feled, szerintem ilyenkor belenézett az emberhez, akihez beszél, de ez egy más kérdés. Azt elmondanád nekünk, Marci, mert azt beszéljük, hogy megbeszéljük, és elég is, hogy a Kamila helyett kezdve, csak hogy az emberek nem tudják azt, hogy mi a különbség óriás plakát, City Light, méretek között, mert szerintem, hogy amit mutattál, ugye az egy metró, vagy valamilyen metró megállóban lévő City Light plakát, az pedig, amit most az egy óriás plakát. Mi a különbség között? Mi a vizuálisan, mi a különbség?
Alapvetően ökölszabály szerint mondjuk egy óriás plakátot látunk a legkevesebb ideig, mondjuk ez a 3 másodperc, mert elsuhanunk mellette autóval. Tehát csak nagy képi elemek, nagyon kevés szöveg az, amivel tudsz operálni. Ennek tökéletesen megfelel egyébként ez az Orbános óriáspakát. Még egy City Light poszter, ami egy metróban van, vagy buszmegállókban, ott ugye vársz a járműre, és tudod nézegetni.
És hátul olyan a fény, hogy ez is fontos dolog.
Igen, valamennyivel látványosabb valóban, nem koszorodik annyira, mint egy óriásplakát, de az egy nézegetősebb műfaj, és akkor, hogyha egyen megyünk beljebb, akkor mondjuk egy újsághirdetés, egy magazinban egy egész oldas, az meg még nézegetősebb, arra elfér egy hosszabb szöveg is, amit el lehet olvasni. Nagyjából ez a különbség.
Tehát az a különbség, hogy az egyikre nagyon kevés szöveget kell írni, vagy úgy működik jól, és inkább vizuálisan kell valami meghökkentőt mondani, a másikon több dolog elfér, tehát kicsit más az üzenet, hordozó ereje, ugye?
Többet bír, igen.
Többet bír.
Tovább nézed.
Akkor nézzük is meg ezt a 2010-es Mesterházi plakátot, és igen, érezhető, hogy gyengébb, mint az Orbán óriás plakát, de mi az, amiért ezt érzem?
Kocka megfordult, most már így áll rajta, igen. És nagy a tét szavazon az MSZP-re. Hát
az történik.
Tét tényleg nagy volt.
Úgy teszed fel, Kamila, kérdés, hogy érzed, hogy itt valami nem stimmel, de nem tudod, hogy miért. Ez pusztán a grafikai kivit. Ez egy technikai kérdésre egyszerűsödik le. Az Orbán zászlók előtt van lefényképezve, az nagy valószínűséggel nem egy összemontírozott kép, de ha igen, akkor azt jól csinálták meg. Ezt nem jól csinálták meg. Egyrészt ugye a Mesterházi grafika előtt van, az nem egy valódi zászló, és amitől az egész lebukó, hogy ő árnyékot vet arra a falra, ami előtt áll, de ez az árnyék a valóságban nem így néznek ki. Hmm. Ő most vagy hozzáér a falhoz, tehát hogy egyszerűen ez az árnyék nem működik, és ettől ezt nem tudod megfogalmazni, de van egy ilyen furcsa érzésed. És a másik dolog, fontos volt nekik, hogy trikolor előtt álljon, és amikor rájöttek, hogy nem tudják elég nagyjal ráírni a piros csíkra azt, hogy nagy a tét szavaz az MSZP-re, akkor valamit kellett csinálni. És akkor jöttek ezek a...
Szerintem
ennyi. Jöttek ezek a rep, mert hogy nincs jelentés tartalma ezeknek a piros négyzeteknek, voltak ezek korábban, használjuk piros, a piros négyzeteket. Ráadásul az egész plakát, a csávó tök statikus, a trikolor tök statikus, ezek meg ott repkednek a háttérben, nem működik. Hova tovább? Választottak egy modern betűtípus, de ez a betűtípus egyébként nem következik az MSZP logójából, vagy az MSZP arculatából. Tehát, hogy itt túl sok minden csúszott el.
És akkor most egy pillanatra azt, hogy elmondjam 3 mondatban, hogy milyen a magyar reklámpiacnak a helyzete, vagy inkább a plakát helye kérdése. Ugye azért egy érdekes helyzet, ez meg kicsit leképzi azt, hogy miben élünk. Szóval Simicska Lajos volt ugye az ikonikus gazdasági feje a Fidesznek, aki már 94-ben meglátta azt, hogy milyen fontos a köztéri reklámoknak a helyzete, és akkor ugye privatizálta egyébként kölcsönökből, meg különböző trükkök százaiból, amiről nem kell tudnatok, hogy idézem a összödi beszédet, a Mahírt, aminek nagyon sok ideig a tulajdonosa is volt. És a Mahír annak az a története, hogy egyrészt ugye már kevésbé fontos, mint régebben, ugye az internet megjelenésével ez kicsit azért átalakult, de ugye a Mahír elkezdett terjeszkedni, és a köztéri reklámpiasznak egy nagy részét ő uralta, mint ilyen nagy plakátokkal, mint ezekkel a hengerekkel, amik Budapesten, aki budapesti néző tudja, hogy vannak ezek a hirdető hengerek. A hirdető hengereknek az a története, hogy 2006-ban, amikor még ugye SZDSZ-MSZP koalíció irányította Demszky Gábor mellett, vagy vezetésével a fővárost, akkor ők kaptak akkor egy 25 évre, 2006-ban egy 25 évre lévő szerződést, hogy ők lehetnek a köztér, budapesti köztérnek lényegében a teljes meghatározó hirdetői. És ugye a Fidesznek az a, akkor is az volt, és most is az a filozófiája, hogy mindent birtokolni kell, és lényegében 2010 után a nagy szereplők közül talán a francia illetőségű José Deco maradt a reklámpiacon azok a szereplők, akik nem a Fidesznek a közvetlen irányítása alatt vannak, akik meg maradtak, akartak még működni, azok hirtelen szembe kerültek ugye a Fidesznek az erejével. Az egyik ilyen klasszikus, az ESMA nevezetű spanyol-magyar reklám cég volt, akik ugye az úgynevezett elefánt füleket birtokolták, vagy tulajdonolták Magyarországon. Ugye annak azt ugye úgy kell elképzelni, nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy a oszlopokon két fele lógott, mint két elefánt fül, és akkor erre azt mondta a kormány 2012-ben, hogy ilyentől kezdve hogy zavarja az autósokat, vagy a Kresszben ez nem jó nekik, ezért betiltják őket. A cég csődbe ment, és utána pedig Garancsi István a segítségére sietett, és utána héten utána újra lehetett, utána a Kressz újra megengedte ezt. És a lényeg az az, hogy a mostani piacon, és ez egy nagyon érdekes dolog, és keveset beszélünk erről, és ugye mégis az aszimmetrikusságról, amiről beszéltünk, az aszimmetrikus versenyről, hogy hát a Fidesz, most nem tudom, hogy mennyire lehet peresíteni, de akkor ha a Fidesz közeli emberek döntik el, hogy ki kap Magyarországon reklámfelületet, ugye az utolsó ilyen reklám csataháború, ugye, az még Simicska Lajossal, már a G-nap után volt, amikor megjelentek a Jobbiknak a országszerte lévő hirdetései, és akkor egyébként akkor is a magyar törvényeknek nem megfelelő alkotmányellenes módon megszavazott törvénnyel lettek betiltva ezek a plakáthelyek. De azóta, amit a Simicska Lajos elment ebből a versenyből, azóta a mostani helyzetben csak az kaphat reklámfelületet, mondom, leszámítva ezt a francia illetőségű céget, akit a Fidesz szeretne. És ő kap annyit, amennyit a Fidesz szeretne. És ugye korábban még volt az a szabályozás, amikor még volt teteje a kampányköltségnek, hogy listáron meg kellett hirdetni, ki kellett mutatni, hogy mennyivel van. Ugye most jelen pillanatban az új szabályozás szerint már nincsen felső teteje. Tehát magyarul képes arra a Fidesz, csak így mondom, hogy amit tudjuk is, de képes is lehet arra, hogy lényegében csak ő szerepeljen bármilyen kültéri reklámon. Ez olyan szintre ment el, ugye kedvenc, mi nem vagyunk ott a történetben, ugye 22-ben, és elnézést a spoilerért, 22-ben, ugye párhuzamosan volt a országgyűlési képviselő választás, és volt ugye a gyermekvédelmének hívott népszavazás, amiben ugye egy orosz hölgy, a Satrasztokról vásárolt orosz hölgy a gyermekével védte a magyar gyermekeket, így ebben illusztrált, egy ilyen fehér kép volt, és mivel egyszer tudott a Fidesz mint pátria jelen lenni, a Fidesz a Cöffön keresztül hirdetni, a Fidesz kormányzaton keresztül hirdetni, tehát lényegében az egész magyar vizuális teret a Fidesz és különböző leszármazásai, illetve a kormányzati plakátok lepték el. Ez most sincsen másképp, hiszen ugye most kezdődik, ugye most már menjük vissza a történetbe, tehát jelen állás szerint, amikor látsz te köztéri plakáton ellenzéki plakátot, annak hát valójában egy oka lehet, de akkor legyen több oka, vagy olyan rossz helyen van, hogy megéri neki kirakni, vagy muszáj egy tessék-lássék alapon mutatni, vagy a harmadik, amit mindenkinek a fantáziára bízok. Bocsánat, zárva.
De akkor beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi változott 2010 után, és hogyan professzionalizálódtak a reklámanyagok az Orbán rendszerben. Ugye itt nyilván van a Fidesznek egy olyan típusú előnye, hogy ők az elmúlt X évben egy történetet kellett, hogy építsenek, nem úgy, mint a különböző ellenzéki formációknak, akiknek mindig újra előről kellett kezdenünk a vizuális történetnek a megépítését. Szóval hogy nézett ki ez az építkezés?
Szerintem 2015-től indultak ezek a nemzeti konzultációs kék plakátok voltak előtte is ezekkel a nyilakkal.
Igen.
De hogy alapvetően elindult ez az arculat, ami persze folyamatosan fejlődik vagy változik, de ezt a kék plakát dolgot, ezt az emberek ismerik, ezt így emlegetik, és ezt vitték tovább, és szerintem ez a fajta következetesség, ez nagyon sokat segített, és nekem ebben az időben tűnt föl, hogy ezek a plakátok, ezek így jól néznek ki, vagy legalábbis tök rendben vannak, gyermekbetegségektől mentesek, tipográfiailag okék, és mivel ezt folyamatosan vitték tovább, és ebben nem hibáztak bele, ez elég jól működik, ugye ezt lehetett mémelni, ezt lehetett parodizálni, szóval ez egy intézménnyé vált, és szerintem ennek a csúcsterméke az emojis nemzeti...
Igen, de ezt hoztad, mint kedvenc plakát.
Miért a csúcsterméke szerinted?
Ez reklámos szemmel is egy nagyon jól működő dolog. Ugye találtak egy olyan kulcs vizuális elemet, az emoji, amiben nagyon, nagyon konzisztensen tudtak különböző dolgokat kifejezni, de egyértelműen, felismerhetően. Ráadásul ez egy ilyen kontextusban, meg ekkorában egy újdonság, de egyébként az emberek ismerik, egyáltalán nem megosztó, és összességében az történik, hogy van egy képjelem, tök erős képjelem, és egy nagyon egyszerű üzenet a plakáton. Szerintem ez iszonyúan hatékony. Ráadásul szerintem ezek az elemek...
De ugye akkor azt mondták az emberek, hogy ez a teljes lenézése a választópolgárnak, hogy ilyen emojikkal, ez volt az akkori ellenzéknek a reakciója erre. Erről mit gondolsz?
Hát azt gondolom, hogy akkor...
Hát nem egy hülyeség, de ez most...
Igen, de hát gondolom, akkor minden egyéb reklámról is azt gondolják, hogy lenézi az embereket. Ez valójában arról szól, hogy ügyesen ad át egy egyszerű üzenetet. Tehát szerintem ez nem az emberek lenézése, ez egy...
Ugye nem hoztuk el, most nem beszéltünk, már beszéltünk volna eleget korábban, ugye a CÖFF-nek a plakát kampányának fejlődéséről, amikor ugye mert úgy indult ez, hogy amikor ők beléptek a vizuális szennyezés piacára, hogy ugye a kormány, meg a Fidesz kiszervezte a negatív kampányokat, erről már teljesen sokat beszéltünk, és az első ilyen, az volt, amikor egy ilyen börtön fotózás volt, amiben a régi rendszer emberei álltak, és egyszer csak megjelent ugye a Boholc ott mellettük, ami szerintem egyébként ebből a szempontból, mint politikai fegyver, egy nagyon éles fegyver volt, és ugye ebből lett az, hogy együttették tönkre az országot, ne jöjjenek vissza, de ugye ez egy kiszervezett dolog volt ugye a CÖFF részére. A Fidesz meg ugye a kormányzati kommunikáció, pedig maradt ugye ennél a mély kék, jól mondom, tehát ilyen mély, vagy jó, nem tudom, mi a jó kék kifejezés rá ebben a kérdésben. És egyszer csak aztán utána ez így egyesült a Fidesznek a saját kommunikációjával, nem? Ez a kéknek az...
Legalábbis közeledett, igen. Az nem tudom, az talán sokkal frissebb, von der Leyen ül piros ruhában, piros fotelben, azon már Magyar Péter, és ott is ott kék függönyen ötücsöregnek, igen. Szóval szerintem ezért szuper ez az emojis cucc, annak ellenére nyilván hogyan hazug és manipulatív, de hát ez a dolga neki.
És akkor a végéhez közeledve kicsit metább szinten, ha megközelítjük, ugye amikor Magyar Péter megjelent a politikában, akkor elég sokat kritizálta azt, hogy mennyire rossz az, hogy ennyi plakát van az utcákon, hogy ez egy ilyen vizuális és politikai szennyezés, de egyébként fontosak ma még a plakátok? Szóval, hogy nincs egy kicsit felülértékelve ez a kérdés? Például egyébként, hogyha a Tisza 2024-es eredményeit megnézzük, lehet, hogy egyáltalán nem is lett volna feltétlenül szükségük rá, túlbecsüljük ennek a jelentőségét, szóval abban a korban, amiben az emberek igazából az utcán sem azt nézik, hogy mi van egy póznára kiragasztva, hanem a telefonjukat bámulják, számít ez még valamit?
Szerintem az, hogy ezek Magyar Péter szerint rondák, hatékonytalanok és vizuális környezetszennyezés, ez egy ügyes spin.
Persze.
Hiszen nincs rá pénze, vagy nem is kapna helyet. Egyébként az eredményei is bizonyítják, hogy lehet-e nélkül is. Én meglepődnék, hogy egy bizonyos helyzetben majd ne használna plakátokat a későbbiekben. Ráadásul ez a szitu tök alkalmas arra, amit mondtam a DPK versus az ő utcai gyűlésüknél, hogy tök jól felmutatja a különbséget. Ők a kihívók, ők nem használják az establishment eszközeit, hanem ők innovatívak és megcsinálják digitálisan, megcsinálják talpon ezt az egészet, és nekik erre nincs szükségük. Miközben, ha a plakátok nem működnének, akkor ezeket már nem venné meg senki. Van ezek a köztéri plakátozásnak van egy olyan hatása, hogy és most reklámos irányból közelítek, az a márka, aki hirdet köztéren, annak van egy hitelesítő hatása, hogy az interneten bárki hirdethet oda, bárki kiposztolhat bármit. aki meg tud venni egy plakátot, meg tud venni egy posztert egy buszmegállóba, azért az valami, az egy komoly dolog. Szóval van neki egy ilyen hatása.
Ahogy akkor vers egy vers, aki van nyomtatva.
Bocs, egy mondatot még inkább bővítettebbet a Marcihoz. Az egyik az, amit mondasz, abból hogy vitatkozzak, mert ugye itt ez a fideszes gazdaságnak egyik ilyen olaja az, amikor a kormány elkezd hirdetni, a közpénzt belerak a rendszerbe, és megveszi egy fideszes cégtől a reklámhelyet, és közben még ugye van az a fideszes cég, aki legyártja ezt a reklámot, szóval itt a olaj azért itt működik, és a nagy része ugye ezeknek van egy politikai haszna, de van egy gazdasági haszna is. Ez az egyik. A másik az, hogy amit mondtam az elején, hogy a vas, amiben hisznek, hogy akkor ez a fullasztásos módszer. Biztos, hogy van olyan gondolkodás a Fideszben, hogy ha mi vagyunk csak jelen a köztereken, akkor azt tudjuk mondani, hogy mi vagyunk az egyetlen, akik léteznek. Hogy ez mennyire működik, az megint egy másik kérdés, de annak, hogyha minden tele van majd a különböző, eltűkész, hogy milyen plakátok fognak jönni, annak van azért egy ilyen nyomasztó ereje, és egyrészt a ellenfelet nyomasztják, kettő pedig azt tudja mondani az egyébként nekik most kisebb tábornak, hogy mi vagyunk mégiscsak a többség, hiszen mindenhol mi vagyunk jelen. Szóval
ennek van egy ilyen... lehet, hogy van egy ilyen megszokás ennek a gyakorlata, hogy igazából nem merjük meglépni, hogy nem csináljuk ezt, miközben lehet, hogy igazából túl nagy hatáson nincs.
Tehát iszonyú sok vita volt Magyarországon, városvezetők között, országgyűlési képviselők között is, hogy például ezt a vizuális szennyezést, ami nem csak a politikai, hanem bármilyen szobatéri reklámot meddig engedik. Rengeteg olyan törvény volt, Fidesznek van saját törvénye, amit most már visszavontak, ugye a Simicska miatt készült, ami a városképnek a védelméről szólt, ami az volt egyébként az eredeti képben, hogy az önkormányzatok dönthetik el, hogy mit tartanak meg, és mit nem tartanak meg ezekből egyébként a Wild East időszakban kijelölt helyekben. Ugye amikor már megszerezték, visszaszerezték a majd, akkor ezt a törvényt így kivezették így a rendszerből. Az egy legitim vita szerintem, és egy Európában és Amerikában is iszonyú mennyiségű irodalma van, hogy mit engedünk be a városba, milyen plakátokat. Valahol nulla van. Tehát vannak olyan helyek, ahol nullát. Inkább mindenki nézze a szép házakat, vagy a nem tudom, lepukkant vonatállomást, de ne legyen ez. Nyilvánvalóan, mivel a lobby, az, egy speciális Fidesz lobby, hogy minden egyes cég, majdnem minden egyes fideszes, ezért nekik érdekük az, hogy minél több plakát legyen, ami a sajátjuk. És az, hogy ennek milyen a politikai üzenethordozási képessége, azért van. Tehát azért tegyük hozzá, és lehet, hogy megszoktuk, és ebben ez az a megszokásnak az ereje, de mégiscsak van. Tehát az, hogy ez ennek van haszna, hogy mekkora haszna van, a régi, és még ezt mondom, a régi tankönyv szerint, ha nincs plakát, az baj, ha van plakát, az meg maximum nulla, de, vagy minimum nulla. De hogy most mi van, és ugye szerintem most azt mondom, a bajom, hogy most mi van, hogy az embereknek a kezében lévő, tehát az az iszonyatos ilyen vizuális bombázás, ami történik, és amit mondtál, az, hogy ott volt ez a csókolózós plakát, akkor az egy olyan mém volt akkor, amikor még a mém még csak a Dawkins fejében volt maximum, az 30 éve van velünk, a mostani mélyek pedig ugye lényegében 30 nanoszekundumig vannak velünk.
Szerintem a plakátok hatékonyságáról az is... Mert ott is alátámaszt, hogy ezek működnek, kereskedelmi márkák is használják, tehát hogy nem használnák, ha nem működnek. Tök más, hiába nézi mindenki a mobilját, mégsem nézi mindenki mindig a mobilját. Mm. Amikor az ember közlekedik, ezeket látja, ezek az épített környezetünk részei, hiába nézed a mobilodat, észreveszed, hogy a fák zöldeke vagy hullik a levelük, kicsit ilyenek szerintem ezek az óriás plakátok is. És amikor fölnézed a telefonodból, akkor ezek ott lesznek. Ráadásul azokban a kontextusokban, amikor ilyen plakátokkal találkozol, akkor nem tudsz odébb görgetni, persze el tudsz fordulni, de alapvetően ezeket látni fogod, és sokkal kevesebb kontenttel versenyzik abban a helyzetben, amikor te állsz a buszmegállóban, vagy elsuhansz három ilyen plakát mellett a kocsiból, vagy a buszból, amikor valamit telefonon nézel, egyrészt bármelyik másik appra át tudsz váltani, és elkezdeni másik kontentet fogyasztani, vagy odébb pörgetni azonnal, ha nem érdekel. Emiatt van az, hogy nyilván digitálisan sokkal ingergazdagabb dolgokkal kell operálni, és ott 0,1-2 másodpercet van ahhoz, hogy valahogyan ezt a figyelmet elkapd, és talán ott maradjál még egy másodpercig. Ezeket hosszú percekig is tudod nézni, és mivel nagyon sok helyre ki van téve, ezért
És utolsó zárán gondolat, csak egy szám, amikor ezt utoljára valaki kiszámolta, akkor az volt körülbelül a szummája, hogy 2015 óta, amióta létrejött Rogán Antal irányítás alatt a nemzeti, vagy nem tudom, kormányzati kommunikációs halálcsillag, azóta 1500 milliárd forint ment el reklámköltése, hogyha nem működne, akkor valószínűleg nyilván a nagy részét, hogy mondjam, átalakuló forrásként kezeltek, de azért mégiscsak azért 4/2 akkor csak 3-at tudott, aztán 2-t tudott hozni ez a mennyiségű szőnyegbombázás. De még egyszer mondom, azok a szabályok, amik korábban voltak, azok nem biztos, hogy ezen a választáson 1/1 érvényesek lesznek.
És akkor végezetül még azt szeretném, hogy a plakátoktól egy kicsit elépve és kitágítva felhozni, hogy van-e egyáltalán a Tiszának már arculata, vagy kell-e, hogy legyen? Ezt azért is kérdezem, mert már felvetődött a beszélgetés kapcsán, hogy vajon milyen eszközökhöz tud nyúlni egy grafikus, hogyha azt a feladatot kapja, hogy olyan üzeneteket jelenítsen meg, mint a változás vagy a remény. Hogy látod ezt?
Van a Tiszának arculata, de sötétkék és trikolór, ez most visszatér többször. Ilyen tekintetben az arculata nem megkülönböztető, sőt az arculatában semmiféle innováció nincsen. Nagyon-nagyon funkcionális, arra jó, hogy el lehessen ráhelyezni a logójukat, ami egyébként megkülönböztető őket, mert a többiek nem helyezik el a logójukat, legalábbis Fidesz logót nem látsz hasonló helyzetekben. Egyébként meg az arculat most már kicsit több ember, de eddig egy ember volt, hanem arculat volt, hanem arc, meg volt a kis teherautó, aminek nem tudom a nevét, de van valami neve. Az összefújt, a bénán összefújt Ford Transit. Úgyhogy van arculat, de szerintem ez azt szolgálja, hogy le tudjon menni ez a jelölt választás, hogy tudjanak születni Facebook posztok, de önmagában nem megkülönböztető, szemben mondjuk a humanisták.
Na, bejött a végén a humanisták.
Igen.
Mert ők legalább választottak egy színt, amit mások nem választottak.
Ez micsoda, a rózsaszín, mi Magenta?
Magenta. Vagy?
Magenta, mint a Telekom.
Így van.
És meg a régi Momentumnak volt ez a szín.
És ezt akartam még mondani, hogy egyébként a változást, vagy az újdonságot ilyesmi eszközökkel meg lehet próbálni kifejezni. Ugye a Momentumnak lilája volt, azt a színt korábban még nem használta senki, amúgy is van itt egy ilyen, vagy eddig volt egy ilyen, hát nem fétis nem ez a jó szó, de hogy mindenképpen kell egy olyan színt választanod, ami a többieknek nincs, nehogy összekeverjenek vele, de hát ez most is látszik, hogy a Tiszánál ez már nem így van, meg kék van, meg trikolor van, ahogy egyébként a Fidesznél, a kormánynál.
De bocs, nem azért van kék, meg trikolor, hogy azt a fajta ilyen nyugalmat sugározzák, hogy ez egy ilyen, hogyha beszéltünk a színeknek az erejéről, akkor ez az a nyugalomnak a színe.
Szerintem ezek fontos, ez a része is. Másrészt nem elhanyagolható az, hogy fontos a különbözőség. De ők úgy döntöttek, hogy nem ezen a téren próbálják magukat.
Hát meg nagyon sok szín foglalt igazából.
Igazából minden szín foglalt ebben, ez a csapda, hogy valójában már nem tudsz olyat választani, az ne valamelyik márkáé legyen, vagy ne valamelyik pártja. Ezért nem jó logika az, hogy akkor most keresünk egy olyan szint, amit még senki nem csinált. Úgy kell használni azt a szint, amit használunk, ahogy mások nem használják. És nagyon sok egyéb elem van digitálisan, milyen zenét fogsz választani, hogy vágod meg a filmjeidet, milyen kameraszögeket használsz, hogyan animálod a dolgot, tehát nagyon sok plusz elem rájön. Ahogyan a Tisza használja az arcolatát, tehát az szuper funkcionális és minimalista, ezt tovább elmondom.
Bálint, Marci, köszönöm nektek a beszélgetést.
Piri.
És Piri. És nektek is köszönöm szépen a figyelmet, hirdetném, hogy a Vétó jövő héten Esztergomba látogat, jegyek még elérhetőek a leírásban, és decemberben pedig Kolozsvárra utazunk, ehhez is megtaláljátok a jegyeket a leírásban. Sziasztok!